Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, Önök a Halas Rádiót hallgatják, benne Babusgató magazinunkat. Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Mai beszélgető partnerem Lászlóné Piszmán Ildikó védőnő. Sok szeretettel köszöntelek.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Folytatjuk azt a témát, amit már elkezdtünk, a kismamák életmódjáról. Ugye sok minden változik ilyenkor egy kismama életében, mondhatnám azt is, hogy egy kicsit úgy kihullik a testéből, vagy kihullik sok mindenből, vagy ilyen amorfá válik. Mik ezek a változások? Vagy hogyan fogadhatjuk el ezt?
Hát először is talán egy kicsit foglaljuk össze, hogy miről beszéltünk az előző adásokban. Elég sok minden elhangzott. Az az ideális, hogyha az optimális családtervezéssel kezdjük. Ugye 3 hónappal a várandóság előtt már célszerű egy kicsit fölkészülni a várandóságra. Beszéltünk arról, hogy folsav szedése az nagyon fontos, mert magzatvédő vitamin bizonyos rendellenességek kivédésében nagy szerepe van. Fontos az is, hogy a testsúlyát optimalizálja valaki, aki a várandóságra készül, aki túl súlyos, az próbáljon lefogyni, aki túl vékony, az egy picit hízzon, ezzel elősegíti a várandóság első időszakának nehézségeit.
Ehhez van valamilyen ötleted?
Sok mozgással lehet fogyni, illetve az étrendre kell odafigyelni. Minél több teljes körlésű lisztből készült szénhidrát legyen, ne pedig fehér lisztből készült, sok zöldség és rostfogyasztás, gyümölcsfogyasztás legyen, a fehérje ugye az nehezebben emészthető, így nem éhezik meg olyan könnyen az ember. Nagyon fontos a napi 5-szöri étkezés, mozgásban pedig ugye a kardioedzés, ami a pulzus emeléssel jár együtt. Ezzel tudjuk talán optimalizálni a testsúlyunkat. Aki vékony, annak meg pont az ellenkezőjét kell alkalmazni. Sok fehér lisztből és cukorból készült szénhidrátos ételt kell fogyasztani, és ezzel talán egy kicsit a súlyát tudja növelni.
Azt gondolom, hogy azért, aki szeretne fölhízni, annak is érdemes sok fehérjét fogyasztani, mert például a testépítők is pontos így szedik magukra
így van, ez nem csak, így van, ez nem csak azt jelenti, hogy szénhidrátot kell fogyasztani, persze ez mellett a vitaminokat is, tehát gyümölcsöt, zöldséget is, fehérjét is kell fogyasztani, csak a több szénhidrát bevitellel tudjuk egy kicsit a súlyunkat talán növelni.
Ismétlésképp ugye most akkor megbeszéltük, hogy mi az, amit szabad, de mi az, amit nem szabad fogyasztani.
Igen, vannak tiltott ételek, így van, az alkohol fogyasztása tilos, a nyers ételek fogyasztása tilos.
Tilos a tatárbipsznek.
Vagyis nem javasolt, mondjuk inkább ezt. Nagyon fontos, hogy minden zöldséget, gyümölcsöt mossunk meg a fogyasztás előtt, a tojás használata előtt pedig hipós vízbe kell a tojás héját megmosnunk, és utána lehet csak föltörni, hogy a szalmonella fertőzés lehetőségét a minimálisra csökkentsük.
Ugyanez igaz a nyers húsokkal való dolgozásban is, tehát a főzésnél, hogy utána alaposan kezet kell mosni.
Így van, meg külön vágó deszkát érdemes használni a húsok vágására, és külön a zöldség és egyéb élelmiszer használatára. Aztán a tornáról is volt még szó. A tornánál nagyon fontos, hogy a tartóizmokat erősítsük meg. Ugye a gerinc és a vázizomzatnak nagy szerepe van a várandóság kihordásában, illetve a hasizmoknak. A várandóság előtt bármilyen sport végezhető, és ezeknek a megerősítésével segíthetjük, hogy hátfájdalmak, gerincfájdalmak ne jelentkezzenek a várandóság alatt. A várandóság elején viszont már meg kell gondolni, hogy milyen sportot űzünk. Ugye ez is elhangzott, hogy olyan sport, ami rázkódással, haspréssel jár együtt, az nem javasolt a várandóság alatt. Tehát kerülni kell a küzdősportokat, a labdásportokat, a futást, a síelést, a korcsolyázást, a lovaglást. Amit végezhet egy kismama, az a jóga, a pilátesz, a kismama torna, a séta.
Kiskunhalason van lehetőség kismama jogát végezni, vagy valamilyen tornát, ami felkészít
igen,
bennünket a szülésre?
Igen, van lehetőség. 2015. május 19-én kedden indul a szülésfelkészítő tanfolyam, amely 2 részből áll. Az első blokkban általában ilyen elméleti rész hangzik el, a második részben pedig kismama torna van, ami pont ezeknek az izmoknak a tornáztatását, erősítését segíti.
Erre csak a várandós kismamákat várjátok, vagy pedig az apukákat is?
Várjuk sok-sok szeretettel az apukákat is, nekik ingyenes, a kismamákat természetesen a tornára is várjuk. Jelentkezni a 77-422-350-es telefonszámon lehet, vagy pedig a Kiskunhalasi Védőnői Szolgálatnál.
Köszönöm szépen, nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Lászlóné Piszmán Ildikóval a kismama életmódról.
Babusgató, Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Önök a Babuskató magazint hallgatják, Halász Noémi vagyok a mikrofonnál, Lászlóni Piszmán Ildikó védőnővel beszélgetek a kismama életmódról. Beszéltünk arról, hogy mennyi minden változik ilyenkor, mennyi mindenre kell odafigyelni egy kismamának. Azért van ebben valami pozitív dolog is, tehát hogy nem csak a testünk nő, hanem ott nő benne egy kis magzat is. Mi az, ami jó ebben a helyzetben, vagy mi az, ami jó így a várandóság alatt? Valami pozitív változásról beszéljünk.
Hát szerintem az a legfontosabb, hogy az embernek egy kisbabája fogant, az nő a pocakjában, és nem sokára meg fog születni. Én úgy gondolom, hogy mi magunkból a gyermekeinket hagyjuk az utókornak, ahogy őket neveljük, ahogy az erkölcsi és egyéb életre neveljük a gyermekeinket, ez fog megmaradni örökségként belőlünk. Szerintem ez a legjobb. Persze a várandóságnak vannak nehézségei, főleg ugye az első 3 hónapban, utána a középső és a 3. trimeszterben, tehát az utolsó szakaszában azért könnyebb az élet. Az elején ugye gyakori a hányinger émelygés, hányás a hormonális hatások miatt, és ez bizony néha egy kicsit elkedvetlenítheti a kismamát.
Nagyon sokszor ez szokott lenni az első jele is annak, hogy az ember várandós.
Igen, így van, de ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy ez nem tart örökké, hamarosan elmúlik. Egy kicsit, ha odafigyelünk az étkezésünkre, az életmódunkra, akkor talán tudjuk csillapítani ezeket a kellemetlen élményeket. Érdemes reggel fölébredés előtt kekszet ropogtatni, ha valakinek reggeli hányingere van. Ha odafigyelünk arra, hogy mi az, ami kiváltja a hányingert, az émelygést, azt az ételt próbáljuk kerülni, kerüljük a puffasztó ételeket. Fontos, hogyha ettünk, akkor utána ne feküdjünk le rögtön, hanem inkább üljünk, vagy sétáljunk, mozogjunk egy kicsit, és egy 20 perc, fél óra múlva feküdjünk le. Ezekkel tudjuk csillapítani ezeket a panaszokat.
Ilyenkor azért a kismama érzi is, hogy neki mi a jó, vagy mi az, ami nem olyan jó, tehát akár ételekbe, akár szagokba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az ANTS-nél én csak kismamákat alkalmaznék, mert hogy mindent kiszagolnak, ami esetleg nem jó. Mert nagyon érzékeny ilyenkor az ember, ugyanúgy a gyomra is, azt gondolom. A refluxra mit tudnál javasolni? Ugye ez akár már a 2. trimeszterben is lehet, vagy akár a 3., amikor már ugye nyomja a baba a gyomrot.
A reflux, ez a gyomorzáró izomzat kinyílásával együtt járó panasz, ugye a gyomorsav fölkerül a nyelőcsőbe, és ilyen maró érzést okozhat. Ez általában a terhesség első harmadába és az utolsó harmadába jellemző. Az első harmadban ugye a hányinger émelygés következtében, az utolsó időszakban pedig, ahogy a baba nő, úgy nyomódik fölfelé a gyomor, és könnyebben nyílik ki a gyomorzáró izomzata, és ez okozhatja a panaszt. Tehát amit mondtam, a bőfolyadékbevitel, ugye ez a napi 2 liter folyadék, a puffasztó ételek, a fűszeres ételek kerülése, a csípős ételek kerülése, ez nagyon fontos. Fontos, hogy étkezés után mozogjunk, ne feküdjünk le vízszintesbe. Ha valamiért le kell hajolnunk, vagy föl akarunk a földről venni valamit, akkor ne hajoljunk, hanem guggoljunk, és úgy emeljük föl, kerüljük a szoros ruhadaraboknak a használatát. Végső esetben különböző savlekötőket orvossal, védőnővel megbeszélve lehet használni és alkalmazni.
A kismamák nagyon sokat szoktak aggódni azért, mert kinyúlik a bőrük, és hogy ilyen terhességi csíkok keletkeznek rajta. Ezzel ellen lehet-e védekezni, vagy ez mindenkinél előfordul-e? Mik a tapasztalataid?
Elsősorban alkati kérdés. Tehát aki genetikailag erre hajlamos, ezt örökli, nagy valószínűséggel meg is fog nála jelenni. Azért vannak készítmények, amivel lehet védekezni, különböző stria elleni krémek, amivel lehet a bőrt kenni, illetve a magas E-vitamin tartalmú testápolók, vagy például az extra szűz olívaolaj, annak is magas az E-vitamin tartalma, ezzel lehet a bőrt kenegetni. Nem kell elkeseredni, az elején lila színű ez a stria, de azért utána gyöngyház színű lesz, és szépen elhalványodik, és nem fog megmaradni olyan mélyen. Gondolom kozmetikailag is vannak még bizonyos kezelési lehetőségek, de azt már kozmetikus tudja megmondani.
Hanyadik hónaptól érdemes magunkat kenegetni?
Attól függ, hogy kinek hogy nő a pocakja. Ugye elsősorban a pocak, a fenék és a mell bőrén jelentkezhetnek ezek a striák. Aki magasabb és nem olyan intenzíven nyúlik a hasbőr, éves bőre, annál általában később jelenik meg, aki alacsonyabb és ott ugye jobban nyúlik a hasbőre, ott hamarabb jelentkezhetnek a striák. Én azt szoktam mondani, hogy már a terhesség elejétől, vagy a 12. héttől már érdemes ilyen készítményeket használni.
Már csak azért is, mert bár nincs ezzel összefüggésbe, de hogy nagyon száraz általában a kismamáknak a bőre.
Igen, igen, általában száraz a bőrük, viszket, úgyhogy nyugodtan lehet a testápolókat használni.
Köszönöm szépen, nem sokára folytatjuk beszélgetésünket a kismamák életmódjáról Lászlóné Piszmán Ildikóval. Maradjanak velünk!
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Önök a Babusgató magazint hallgatják, Halásznaim vagyok a mikrofonnál. A kismamák életmódjáról beszélgetünk Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel. Beszélgettünk eddig arról, hogy milyen nehézségei vannak azért a kismama életnek, mert sokfajta elváltozása van az ember testének. Azért van ebben valami pozitívum is, mert hogy a megfigyeléseim alapján viszont a hajunk az sokkal dúsabb, vagy a körmünk az gyorsabban nő. Ez is a kismama életmóddal van összefüggésben?
Ez tényleg így van, a haj sokkal dúsabb és gyorsabban nő, így a köröm is. Föl szokták nekem tenni azt a kérdést a kismamák, hogy lehet-e festetni a hajat a várandóság alatt. Azt szoktuk mondani, hogy az első 12 hétben nem annyira javasolt a hajfestés, a várandóság alatt maximum 3 alkalommal lehet festetni a hajat, a növényi alapú hajfestékeket részesítsék a kismamák előnyben. Elhangzik az a kérdés is, hogy lehet-e műkörmöt építeni egy kismamának? Természetesen lehet. A vegyi anyagokkal nagyon óvatosan kell bánni. Érdemes jól szellőző helységben műkörmöt építeni. Ugyanígy a tisztítószerek használatánál is ez a szabály, hogy nyitott, szellőztetett helységben használjuk, hogy ne lélegezzük be ezeket az anyagokat.
Tehát ugye ez vonatkozik akkor a magas klórtartalmú készítményekre, amiket otthon szoktunk használni, de azért ezeket lehet valamivel helyettesíteni, miket szoktatok ajánlani.
Így van, tehát a vegyszerekre is vonatkozik, és ilyenkor mi azt szoktuk mondani, hogy a természetes tisztítószerek sokkal jobbak, például ugye a háztartásban megtalálható ecet, citromlé, mosószóda,
kóla,
azt például mosogató tisztításra hallottam, hogy arra nagyon jó, így van, tehát hogy ezeket lehet nyugodtan használni.
A változások között azért van még egy, hogy az ember nem nagyon tud aludni. Emlékeim alapján azért azt mondhatom, hogy elég vacakul tud forgolódni az ember, meg hát szinte nem is tud aludni. Ezek az alvási nehézségek is ugye azzal vannak összefüggésben, hogy az ember kezd egyre terebélyesebb lenni, meg gondolom a hormonális változásokkal. Van erre valami javaslatotok? Hogy lehet aludni, hogy nem? Milyen praktikák vannak erre?
Praktikák vannak, hogy aztán mennyire válik be, az már más kérdés. Leggyakoribb probléma ugye a vizeletürítés gyakorisága, éjszaka föl kell kelni, gyakran ki kell menni a WC-re, illetve amikor már a baba nagyobb, akkor a magzatmozgás, illetve a növekvő pocak akadályozza a kismamát a kényelmes alvásban. Ami nem ajánlott, az a hátonfekvés, illetve a hasonfekvés. Leginkább azt szoktuk javasolni, hogy ideális az oldaltörténő fekvés, és a pocak, illetve a tért közé berakott kispárnával lehet egy ideális testhelyzetet kialakítani. A szoptatós párna például erre nagyon-nagyon jó.
A lábnak a puffadása.
Ugye az állás miatt az alsó végtagból nehezebben ürülnek ki a vénák, és ezáltal egy pangás jön létre, és víz lép ki a szövetek közé, így megdagad a kismamának a lába. Ez elsősorban a várandóság vége felé fordul elő gyakrabban, illetve a nagy melegben. Azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor kerülni kell a szoros cipő, zokni, harisnya használatát, kényelmes cipőt kell használni. Ha valaki ülő vagy álló munkát végez, akkor sűrűbben, tehát akár óránként keljen föl, egy kicsit mozgassa meg a végtagjait. Lábtornát lehet végezni, amivel segíthetjük az erek keringését, és ezzel tudunk talán segíteni ezen a panaszon.
Vízhajtó teát azt lehet inni?
Nem javasoljuk a várandóság alatt a vízhajtó teát sem, meg a vízhajtó szedését sem. Ez csak kimondottan orvossal való megbeszélés esetén lehet használni.
Például a toxémiának, a preeklampsziának, ugye, ami a várandóság alatt azért egy jellemző betegség, azt gondolom, hogy szinte talán népbetegségnek is lehet nevezni, annak is ez az egyik első jele, hogy nagyon korán dagad be az embernek a lába, tehát majd a 4.-5. hónaptól.
A várandóság alatti toxémiának a tünete az a lábdagadás, a vérnyomás megemelkedése és a fehérje megjelenik a vizeletben. Ez a 3 tünete van. Erre különböző gyógyszereket szoktak az orvosok fölírni, amit kell a kismamának szedni, és ezért van az, hogy a várandóság alatt a tanácsadáson ezeket állandóan állandóan ellenőrizzük, nyomon követjük, és ha ebben valamilyen változást észlelünk, akkor a kismamát küldjük a szülésznőgyógyász szakorvoshoz.
Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel. Maradjanak velünk!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Babusgató magazinunkban ma Lászlóné Piszmán Ildikó védőnővel beszélgetünk a kismama életmódról, hogy milyen is várandósnak lenni. Ez azt gondolom, hogy az ember életének lehet egy szép időszaka, de sok nehézséggel is jár együtt, ahogyan az embernek a teste megváltozik, vagy különböző panaszai lesznek. Van-e olyan, amivel már tényleg orvoshoz kell fordulni?
Igen, vannak panaszok, amivel mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni. Ugye ilyen például, hogyha valakinek rózsaszínes folyása vagy vérzés van, az azonnali orvosi vizsgálatot igényel, tehát nem várunk heteket, napokat, hanem nőgyógyászhoz kell menni, és majd ő eldönti, hogy mi okozza, és mi a további teendő. Ugyanilyen panasz, például ha naponta 10-nél többször jelentkezik alhasi vagy hasi görcs fájdalom, főleg nyugalomban, akkor is mindenféleképpen érdemes fölkeresni a szülésznőgyógyász szakorvost, hogy eldöntsék, hogy ez egy koraszülés előjele, vagy pedig csak egy fizikai terhelésre, sétára jelentkező panasz, vagy éppen valami más ok váltja ki. Nagyon sokféle oka lehet. Tehát ilyen esetben mindig menni kell orvoshoz. Aztán már itt említettük ugye a toxémiát, a magas vérnyomás, fehérjevizelés, illetve ugye az ödéma jelentkezését, ami szintén orvosi ellátást és gyógyszerelést igényel, tehát akkor is mindenféleképpen menni kell orvoshoz. Vagy például, ha az első 3 hónapban émelyeg és hányás van, és ez nem akar elmúlni. Úgy hívjuk mi ezt, hogy vészes terhességi hányás. Ez kiszáradáshoz vezethet, és ilyenkor például szükség lehet egy orvosi beavatkozásra, egy orvosi kezelésre, amivel ezt tudják csillapítani. Tehát ilyenkor is orvoshoz kell fordulni mindenféleképpen. Aztán érdemes akkor is jelentkezni, hogyha a magzatmozgást már nem érzi a kismama. Tehát ugye a 16.-20. héttől érzi egy várandós a magzatmozgást, és onnantól kezdve minden nap kell, hogy érezze, hogy mozdul a babája. Hogyha nem érzi, akkor érdemes védőnőhöz vagy orvoshoz fordulni. Ez nem azt jelenti, hogy baj van. Egy magzati szívhanghallgatással meg lehet nézni, hogy minden rendben van-e, de akkor is érdemes ilyenkor fölkeresni egy szakembert.
Amikor már megszületik a kisbaba, akkor általában el szoktuk tőle várni, hogy akkor 3 óránként egyen, vagy hogy ilyen nagyon rendesen viselkedjen, de hogy közben mi kismamaként se szoktunk mindig ilyen nagyon rendesen viselkedni. Tehát lehet az, hogy az ember pont most változtatja meg az életmódját, vagy most figyel oda magára, vagy most figyel oda úgy a mozgására, meg az étkezésére, hogyha pedig eddig korábban nem tette. Tehát te láttál ilyen példát?
Nem nagyon találkozunk ilyennel, mert aki aktív életet él, tornázik, az már a várandóság előtt is általában mozog és tornázik. Azt szoktuk javasolni a mozgással kapcsolatosan, hogy ne a várandóság alatt kezdjen el valaki intenzíven mozogni. Persze a kismama torna az más, vagy például egy jóga az is más. Tehát a mozgásban olyan nagy változást nem szoktunk tapasztalni, de mondjuk azt észre szoktuk venni, hogy az étkezésére mondjuk egy várandós sokkal jobban odafigyel, mint
ez
előtte.
Ez is egy pozitívum.
Tehát jobban odafigyel arra, hogy egészségesebb ételeket fogyasszon. Több zöldséget, több gyümölcsöt, esetleg kerüli a cukrozott szénsavas üdítőket, és inkább vizet fogyaszt, vagy dohányzásról leszoknak nagyon sokan, tehát próbálnak odafigyelni arra, hogy azért minél egészségesebben éljenek.
És akkor ez az egészséges életmód esetleg segít abban, hogy tudjunk szoptatni, vagy hogyan lehet fölkészülni a szoptatásra?
A várandóság előtt elsősorban a lelki felkészülés és az információ begyűjtése az, ami nagyon-nagyon fontos. Azt szokták mondani, hogy aki elhiszi, hogy tud szoptatni, azoknak a nőknek a többsége igenis tud szoptatni. Nagyon fontos, hogy fogalmazzuk meg a félelmeinket, ha van félelmünk a szoptatással kapcsolatosan. Ezt beszéljük meg egy szakemberrel, döntsük el, hogy hogy szeretnénk, mennyi ideig szeretnénk szoptatni a kisbabánkat. Kérdezzük meg a szülőintézetet, hogy ott van-e lehetőség arra, hogy bőrkontaktus már a szülés után megtörténjen, hogy 2 órán belül meg lehessen szoptatni az újszülöttet, illetve van-e rumingin rendszer, ez már szinte minden kórházban van, minden újszülött osztályon, ahol az anya mellett lehet a baba, nappal is és éjszaka is, és így az igény szerinti szoptatás megvalósulhat. Fontos megemlíteni az apukák szerepét is, támogassák az anyukákat, és mondják el ők is, hogy szeretnék, ha az anyuka szoptatná a babát, hogy minél tovább anyateljes legyen a baba, biztassák az anyukát, segítsék, szolgálják ki, és lelkileg erősítsék ebben.
Van itt Kiskunhalason ilyen szoptatási tanácsadó?
Szoptatási tanácsadó nincs Kiskunhalason, mi védőnők szoktunk ebbe segíteni, de van egy szoptatási tanácsadó szervezet, amit telefonon is el lehet érni, és ott is lehet segítséget kérni.
Pedig ez az egyik legszebb dolog, azt gondolom, a szoptatás, amikor tényleg a legközelebb van hozzánk a kisbaba, és szinte folytatja az ember azt a magzati állapotot, vagy azt a közelséget, ami volt így a várandóság alatt, hogy a kisbabának se szakadjon meg olyan hirtelen. Kijöttem a világra, és most mi lesz itt velem?
Nagyon fontos a szoptatás, segíti az anya és az újszülöttje közötti kötődést, hallja az anyának a szívhangját, érzi az illatát, az evés az megnyugtatja, tehát egy biztonságérzetet ad számára. Kialakul egy válaszkész gondoskodás az anyuka részéről a baba felé, tehát amikor sír a baba, fölveszi, megszoptatja, és sokkal jobban tudnak ezek az újszülöttek a sírásukkal kommunikálni, tehát hamarabb fogják megtanulni azt, hogy hogyan sírjonak, ha éhesek, és hogyan sírjonak, ha fáj valamiük. És az anya is meg tudja különböztetni, hogy most azért sír a babája, mert éhes, vagy azért, mert mondjuk fáj a pocakja.
Köszönöm szépen a beszélgetést, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gondolat a végére, hogy az anya és a baba egymásra találnak, már odakint a külvilágban is, és köszönöm, hogy beszélgettünk arról, hogy milyen a kismamáknak az életmódja, és hogyan lehet ezeket a változásokat jól kezelni.
Én is köszönöm.
Lászlóné Piszmán Ildikóval beszélgettem a kismamák életmódjáról ebben a Babusgató magazinban. Jövő héten új adással várjuk majd hallgatóinkat, addig is hallgathatnak bennünket a www.halasradio.hu hangalbumából, vagy pedig élő adásban. Halász Noémit hallották a mikrofonnál.